Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliumából a 4. fejezetből. Az első 14 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. János evangéliumából a 4. fejezetből az első 14 verset olvasom. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus ekkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Hallottuk Istenünk igényét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy élő találkozásunk lehet a mindennapokban veled, mint ahogy a samáriai asszony is egy hétköznap, amikor vízért indult, valami sokkal mélyebbet, valami sokkal nagyobbat ismerhetett meg. Így kérjük, hogy a mi hétköznapi életünkbe adj nekünk élő találkozásokat, amikor túl tudunk nézni a földi vízen, és az örök élet vizét is meglelhetjük. Te látod a mi szomjúságunkat, ismered, hogy talán elfáradtunk már a kúthoz járni, a mindennapok vizéért. És köszönjük azt, hogy a mi szomjúságunkat szeretnéd oltani. Így kérjük, hogy adj nekünk egységet a veled való hitben, hogy másokat is odaengedjünk ehhez a kúthoz. Add, hogy tudjunk szeretettel fordulni egymás felé, és megláthassuk a te hívásodat, hogy mi együtt érkeztünk, azért jöttünk, mert vonzottál, azért jöttünk, mert szomjasak vagyunk, és add meg, hogy mindannyian ígyunk, és megtalálhassuk az élő vizet a magunk számára. Jézus nevében kérjük, hogy te légy az élet vizének forrása e mai alkalommal közöttünk. Amen. Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából a 4. fejezetből, a 15. verstől a 26. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét tehát János evangéliumából a 4. fejezetből, 16. verstől a 26. versig. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Kedves testvérek, a mai alkalmunk az ökumenikus imahét nyitó alkalma. Ennek az imahétnek a célja a Krisztus hívők egységének a megtapasztalása, és ilyenkor különböző felekezetekből elmegyünk egymás templomaiba, és ott vagyunk együtt Isten tiszteleteken. A mostani hétnek a vezérfonalát a brazil keresztény egyházak adták ki, mottója pedig az imént felolvasott történetből Jézus kérése a samáriai asszonyhoz, mégpedig ez a mondat, hogy adj innom. Ezt járnánk körbe, illetve ezt indítanánk el, és az egész héten lényegében a samáriai asszony története van felosztva. Néhány gondolat Brazíliáról, az ottani helyzetről. Brazíliának a lakossága vallásos, 87% tekinti magát kereszténynek, vagy vallotta magát kereszténynek. Azonban a mindennapi élet szintjén nem biztos, hogy ennyire megjelenik ez az élet gyakorlatban. És azt tapasztalták az ottani keresztények, hogy növekszik a türelmetlenség egymás iránt az emberek között, a békétlenség, és az erőszaknak valami fajta hulláma söpör végig a társadalmon. 2000 és 2010 között egy statisztikai adat: 43.700 nőt gyilkoltak meg Brazíliában, és ennek a szomorú adatnak a másik szomorú ténye, hogy 43% nők közül a saját otthonában jutott erre a sorsra. Tehát a nők helyzete is, ez is a samáriai asszony történetéhez kapcsolódik, nehéz, és még sok helyen javításra szorul. A másik dolog pedig, amit a samáriai asszony történetében megnyilvánul, az a fajta vallási feszültség. Ugye erről majd később fogok beszélni, de Brazíliában is, annak ellenére, hogy a lakosság 87%-a kereszténynek mondja magát, különböző felekezetek nyilvánulnak meg, és úgymond versengés van a felekezetek között, hogy ki az igazi, és versengenek az emberekért, hogy minél többen járjanak az ő közösségükbe. Tehát ott van valahol ez a fajta versengés, hogy ki lesz az erősebb. Másrészt pedig ugye ebből következik, hogy az ökumené, vagy az egység gondolata, hogy mi egyek vagyunk, az háttérbe szorul. És egyfajta spirituális lelki világiasság kezdődik el, tehát furcsa ez a dolog, hogy amikor hisznek valamiben az emberek, vagy Istenben hisznek, akkor pont akkor indítanak harcot. És így a különböző hitek között, tehát feszültség van, harc van, a tömegtájékoztatásban is, illetve vannak olyan irányzatok, amelyek a politikai szintérre is erősebben kilépnek, és itt pénz mozgásról is szó van, tehát anyagi érdekeltségek is kialakulnak, érdekcsoportok társulnak ezek mögé, és az állam és az egyház szétválasztása is így veszélybe kerülhet. És ezért gondolták a brazíliai Krisztus hívők, hogy éppen ezt szeretnék hangsúlyozni, hogy ebből a csapdából ki kellene jönni, és ezért választották ezt a szakaszt a Szentírásban. A vallási különbözőségek hangsúlyozása, illetve a társadalmi egyenetlenségek és az erőszak hullámának, az intolerancia növekedésének, a béketlenség növekedésének határt szabni, csak úgy lehet, hogyha az evangélium szerinti kiengesztelődést az egyházak lényegében a középpontba fogják helyezni, és azt a fajta krisztusi üzenetet megértik, amit Jézus elmond a hitről, Istenről, hogy kik az igazi imádók, és hogyan imádják, illetve ebbe a samáriai történetben benne van a párbeszéd is, hogy Jézus leül a samáriai asszonnyal beszélgetni, és egyáltalán átmegy Samárián, mert hát akkoriban elkerülték Samária vidékét, és nem mentek át rajta. Másrészt pedig biztosítani kell azt a fajta sokszínűséget, mert sajnos nem lehet megszüntetni, vagy nem sajnos, hanem nem is kell talán megszüntetni azt a fajta sokarcúságot, vagy sokféleséget, ahogy az emberek a hitüket meg tudják élni. Tehát most egy kicsit arról beszélgetnénk, vagy gondolkodnánk, hogy mit jelent keresztül menni Samárián. Ez a mai alkalomnak egyrészt a témája, másik alcím pedig, hogy mit tanulhatunk mi egymástól. Felekezetek mit tanulhatnak egymástól, közösségek. A Samária történetét nézzük, itt egy kicsit belemennék a bibliai szakaszba, hogy Samáriát Omri király alapította, hogy honnan is mi a története Samáriának, hogy jobban megértsük. Ez körülbelül Krisztus előtt 885 és 874 között történt, amikor Omri uralkodott. 722-ben, amikor elfoglalták Izraelt az asszír király, akkor elhurcoltak Izraelből, és pont ezt a vidéket feltöltötték olyan emberekkel is, akiket betelepítettek, tehát itt idegenek is élnek, illetve egyfajta kisebbséget is meghagytak ott az izraeliták közül, és ebből a fúzióból egy külön nép kezdett kialakulni, mert ők azért egyek kezdtek lenni, és egyfajta keveredés alakult ki, és volt egy történet, miszerint miután ugye elhurcolták a foglyokat, és betelepítettek idegeneket erre a területre, akkor oroszlán támadás érte ezt a közösséget, és ezt isteni jelnek vették, és úgy gondolták, hogy vissza kell állítani a kultuszt, az Isten tiszteletét, és ezért az asszír király egy papot küldött vissza, hogy megtanítsa a helyes Isten tiszteletet, a Jahve tiszteletét ismét azon a területen. Tehát így kialakult az ő vallásuk is, tisztelték Jahvét, és a Mózes 5 könyvét is szentnek tartották, de egyfajta keveredés miatt, tehát volt a saját isteneiket is imádták, tehát nem volt vegytiszta a hitnek a gyakorlata. Tehát voltak olyanok, akik a Jahve tiszteletet őrizték, és részt vettek a jeruzsálemi Isten tiszteleteken. Azonban, amikor a babiloni birodalom is legyőzte úgymond Júdát, és akkor Jeruzsálem is elpusztul, és akkor később jönnek vissza a templomot építeni, akkor Zerubábel próbálja újraépíteni a templomot, És akkor volt egy közeledése a samaritánusoknak, hogy ők is szeretnék építeni a templomot. És akkor volt a történelemben egy olyan időpont, amikor egyek tudtak volna lenni, hogyha befogadják őket, de ez nem történt meg, és akkor az ellenséges viszony teljesen elmérgült, és a samaritánusok akkor akadályozták a templom építését és a városfal építését is. Krisztus előtt 128-ban Hirkianus zsidó vezető lerombolta a Garizim hegyén felépített szentélyüket, mert ők egy külön szentélyt építettek föl Jahve tiszteletére, és ott imádták azt. És ebből fakadt lényegében az a feszültség, amit itt Jézus és a samáriai asszony beszélgetésében láthatunk, hogy samáriai asszony föltette azt a kérdést, hogy hát akkor hol kell imádni igazából Istent? Mert ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni, és nem itt kell imádni. Tehát ennek nagyon mély gyökerei vannak ebben a hagyományban. És ezek után lényegében a zsidók és a samaritánusok között a gyűlölködés az felerősödött, kölcsönössé vált, és Jézus korában azt mondani, hogy samaritánus, vagy valakire azt mondani, hogy samaritánus, az egy pejoratív jelzővé alakult. Egyszer mondják ugye Jézusra is, János 8:48-ban, vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Tehát amikor vitatkozik Jézus az írástudókkal, akkor ez a vád éri őt, hogy ő is samáriai, és ez majd, hogy nem egyet jelent azzal, hogy ördög van benned. Hitüket és etikus magatartásukat a samaritánusoknak azonban Jézus fölemeli, és ismerjük azt a történetet, az irgalmas samaritánus történetét, amikor az önzetlen segítés példáját hozza föl, míg ugye a pap Elsi elmegy, vagy a lévita is elkerüli a rablók által kirabolt embert, addig az irgalmas samaritánus megáll és segít rajta. Tehát példázatában Jézus pozitívan beszél róluk, sőt, szembeállítja az ő hitüket a zsidók hitgyakorlatával, és valóságosabbnak mutatja fel az irgalmas samaritánus történetében. A szeretetlen életgyakorlat helyett inkább az együttérzést, az elfogadást és a segítséget emeli ki. A samaritánusok hitében is ott volt az, hogy majd egyszer meg fog érkezni a messiás. Tehát volt egy messiás várás, ezért mondta ugye a samáriai asszony, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. És erre mondta Jézus, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Tehát akkor mit is jelent nekünk Samárián átmenni? Ugye röviden összefoglalva, ez annyit jelent, hogy egy olyan helyet is Isten szándéka szerint megnyit előttünk, amely helyre mi be sem tennénk a lábunkat. Ez lehet emberi meggyőződés, hogy én miért nem, mert esetleg van valami régen, múltban történt dolog, ami miatt én úgy érzem, hogy ott nekem nincsen helyem, mint a sérelmek, harag, vagy gyűlölet, vagy két nép közötti feszültség. Másrészt pedig, ugye itt láthatjuk azt a fajta vallásos meggyőződésbeli feszültséget, amely szintén nagyon erős lehet, amely befolyásolja az emberek gondolkodásmódját, nézetét, emberlátását, mert nem azt látjuk, aki előttünk van, hanem azt látjuk, amit mi gondolunk, hogy ő ki, milyen hiten van, milyen, hogyan gyakorolja az ő hitét, vagy éppen hogyan nem gyakorolja, és ezáltal eleve elkerüljük másnak a jelenlétét, vagy a társaságát. Tehát átmenni Samárián annyit jelent, mint ahogy Jézusnál is, hogy hozunk egy döntést. Jézus dönthetett volna úgy, hogy nem megy át Samárián, mert megtehette volna, sőt, még akkor még hitelesebbnek tűnhetett volna a vádolói szeme előtt. De Jézus egy döntést hoz, miszerint ugye átmegy Samárián, és vállal egy olyan szituációt, egy olyan élethelyzetet, ami akkoriban egy tanító számára, egy mester számára abszolút nem volt vállalható, illetve az a fajta társadalmi hozzáállás, ami a férfi és a nő viszonyában volt, ott is átlépett egyfajta határt, mert hogy fényes nappal a kútnál beszélgetésbe elegyedett ugye a samáriai asszonnyal. Tehát ott van ebben a gesztusban az, hogy elfogadni a másikat hitére, vallására, vagy nemzeti hovatartozására tekintet nélkül. És nem csak elfogadni, mert még elfogadni odáig eljutunk, de az, hogy párbeszédbe is legyünk, és meghallgassuk a másik oldalt, a másik oldal véleményét, a másik oldal hitéből fakadó gondolatokat, igazságokat, vagy kérdéseket. Illetve eljuttat Jézus oda bennünket, ha már Samárián keresztül mi is átmegyünk most szimbolikusan az életünkben, hogy képesek legyünk arra, hogy a látszat mögé nézzünk, mert ebben a párbeszédben a prófétaságnak a szimbóluma is feltűnik, hogy Jézus kérdésére, amikor azt mondja, hogy menj el, kérdésére, menj el, hívd a férjedet és jöjj vissza. Ugye az asszony azt válaszolja, hogy nincs férjem. És Jézus rátapint, tapintatosan lényegében az asszonynak az életében rejlő keserűségre vagy problémára. Tehát mindig az életben vannak nagyobb összefüggések, nagyobb problémák, és az embereknek pedig ott van, most nem azt mondom a kis, de a magánjellegű problémái. És amikor egységről beszélünk, akkor ezt is látni kell, hogy Isten egyrészt foglalkozik a nagy egésszel, hogy segítsen abban, hogy az ő imádására minden népből, most azt mondom, talán minden hitből is eljussanak az emberek, ezt is segíteni akarja, és a Samári asszony történetében látjuk az egyéni életmegoldást, amikor egyénileg gyógyít saját tragédiákat, vagy nehéz élethelyzeteket bennünk, és a lelkünket megérinti. Tehát amikor nekünk át kell lépnünk ezeket a határokat, és az egység felé törekszünk, akkor ezek a fajta belső utak is meg fognak nyílni, vagy megnyílhatnak, és Jézus is megnyitja önmagát, nem ítélkezik, nem rója fel az asszonynak a bűnét, hanem azt mondja, igazat mondtál. Mint egy abban, hogy ő beismerte, hogy nincsen férje, és Jézus elmondja azt, amit az asszony szerint ő nem tudhatott volna, hogy már 5 férje volt, és akivel most él, az igazából ugye nem férje. Ezt Jézus kimondja az igazságot, és azzal, hogy azt mondja, hogy igazad van, áttereli a beszélgetést egy másik útra, hogy hogyan lehet akkor Istennel találkozni, és mi az az élő víz, amit ugye mindenkinek innia kellene, és ha te tudnád, hogy én ki vagyok, akkor te kértél volna tőlem vizet, és most már nem az a kérdés, hogy Jézus hogy fog inni, hogy Jézus miért kér vizet, hanem akkor itt már az a kérdés, hogy mi miért nem iszunk már végre, és miért nem kérünk Istentől élő vizet. Milyen nehéz idáig eljutni, és ez azokban a helyzetekben, amiben vagyunk sokszor a mindennapok szintjén, és tapasztaljuk, hogy nehéz a mindennapokban a mi lelkünknek igazi kérdéseit megoldásra juttatni, Istennel akár találkozni, kapcsolatban lenni, illetve közösségi szinten is sokszor tapasztaljuk azt, hogy egyfajta mellébeszélés történhet. Mert sokkal egyszerűbb beszélgetni, vagy ütköztetni igazságokat, vagy érvelni pro és kontra, de közben elveszhet a lélek, elveszik a lélek az ember egyéni útja az Istenhez, illetve a közösségi útban is elveszik az Istennel való találkozás pillanata, és öncélúvá válhat ez a dolog, és merevvé válhat az életünkben mindaz, amit úgymond Isten tiszteletként gyakorlunk. Élettelenné válhat, megszokássá válhat, és belemenekülhetünk egyfajta formalitásba, amely formalitásba Jézus mintegy ki akarta emelni ezt az asszonyt ebben a beszélgetésben, és ki is emeli. A másik dolog, amiről Jézus beszél, ugye arról az új korszakról, aminek mi már lényegében részesei vagyunk, hogy az asszony ekkor így felelt: Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, így nekem asszony, eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Mert ugye eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Tehát Jézus egy olyan korszakról beszél, amit ő hoz el, hogy igazából nem a helyek, nem a vallási gyakorlat határozza meg mereven, hogy ki az, aki igazán hisz, vagy igaz hit gyakorlásában van, hanem Isten az igazi imádókat lélekben keresi, bárhonnan összegyűjti őket, mondhatjuk így, és aki az élővizet megragadja, és ilyen esetben ugye Krisztus hordozza ezt, és Krisztushoz való tartozását meg tudja élni, és az Isten lélek, és ha valaki lélekben és igazságban, a lelkében keresi az Istent, akkor Isten ilyen imádókat keres mindenhol, és mindenki, aki így imádja az Istent, az az élő Istennel van kapcsolatban, és mintha Jézus azt mondaná, hogy elmúlik majd az a korszak, amikor az alapján döntik el az emberek, hogy ki imádja igazából Istent, hogy most melyik hithez ragaszkodik, vagy melyik helyhez ragaszkodik. Ezen azóta se tudtunk szerintem túllépni, és ez mindig megkísért bennünket, mint ahogy abban a korszakban is, ahogy említettem, a zsidók között és a samaritánusok közötti feszültség, ki imádja igazából Istent. És itt látjuk Krisztus szabadságát, amit azt mondja, hogy igazából mindazok, akik hitben és lélekben és igazságban imádják az Istent és közelednek hozzá, Isten ilyen imádókat keres. Ez tehát figyelmeztetés a mi számunkra, akik bármelyik felekezethez is tartozunk, hogy miközben mi gyakoroljuk a hitünket, soha ne azt higgyük, hogy azért vagyunk mi Istennek helyes imádói, mert mi valamelyik felekezethez tartozunk. Mert akkor meleg ágyát tesszük le annak a feszültségnek, amivel később találkozni fogunk, vagy amit velünk szemben is éreztethetnek, mert mások meg másképp gondolják. Ezért az a paradox helyzet alakulhat ki, hogy pont a hívők, akik hisznek, azok határolódnak el egymástól, illetve úgy vélik, hogy Isten is elhatárolódott azoktól, akik másképpen hisznek. És ezt a fajta különbözőséget és szétszakadozottságot oldja föl Krisztus ezzel a mondattal, hogy mindenki, aki lélekben és igazságban imádja az Istent, az Istent imádja, és ő ezért jött. Hogy ezeket a válaszfalakat, ezeket az elhatárolódásokat elvegye az életünkből, hogy mi túl tudjunk rajta látni, hogy fölismerjük, és ennek a szabadságában szabadok legyünk egymás felé nyitni. Tehát egyik hit sem igaz, így is mondhatnám, amikor Jézus azt mondta, hogy azok imádják, akik lélekben és igazságban, akkor talán ezt is mondhatnám, hogy egyik hit sem igaz, olyan értelemben, hogy csak a saját meggyőződésében látja az igazságot, ha a másikat kizárja az Istennel való kapcsolatból. Tehát egyik hit sem lehet totálisan olyan értelemben igaz, amikor a saját igazságát hangsúlyozza, hogy kizárja a másikat az Istennel való kapcsolatból, mert nincsen hozzá felhatalmazása az új korszak szerint és Jézus szerint sem. Így tehát minden hitnek, ha így nézzük, toleránsnak kell lennie a másik iránt, mindegyik hit valami fajta látásban van, mint egy Samária asszony is, ismeretben is, egyfajta szinten volt, látásban is, de tartalmazta az igazságnak a magvát. És amikor találkozik Krisztussal, mivel tudja, és hallott már róla, és ismerte, akkor fel tudja ismerni, mert ott volt benne, az ő hitében is az a fajta isteni megszólítás és erő, amivel túl tudott nézni a saját meghatározottságán. És fel tudta ismerni egy zsidó emberben hitének forrását. Hát a másik gondolat pedig az, hogy mi áshatunk kutakat, lehetnek úgymond szent helyeink, vagy szent gyakorlatunk, amit mi gyakorlunk, és a szentnek is kell tekintenünk, nem kell szétrombolnunk őket. De azt is látnunk kell, hogy ezek szimbólumok, és ha eljön a teljesség, ha eljön valaki, aki azt teljesen képviseli, akkor a szimbólum, mint ahogy például itt a kútnak a szimbóluma is, vagy bármilyen vallási szimbólum is, másodlagossá válik. És amikor megjelenik Krisztus, akkor már az asszony számára teljesen mindegy, hogy hol van. Hogy melyik helyen van, most Garizim hegyéhez van közelebb, vagy Jeruzsálemhez. Vagy hol beszélgetnek. Mert az a lényeg, hogy kapcsolatban vannak, és az életük találkozik. Tehát nem a kúthoz kell nekünk úgymond a másodlagos forráshoz ragaszkodnunk, és nem a másodlagos víz fogja a mi szomjunkat enyhíteni. Tehát jelen esetben, hogy a kútvize, amit most szimbolikusan kiterjesztem, mondhatom, az eddigi hithez, amihez én ragaszkodtam, hanem az, amikor az Isten az élő vízet adja. Ezért mondja Krisztus, hogy te kértél volna tőlem, ha tudnád, hogy ki vagyok, az élő vizet, mert ezt, ha iszod, nem fogsz megszomjazni. De bármilyen kúthoz is mész, bármilyen vizet is iszol, utána ismét el kell menjél, és megint kell, hogy merítsél, mert azt fogod érezni, hogy nincs meg, hogy szomjas vagy megint, hogy szükségben vagy. Aki Istenhez megérkezik, ha így nézzük, annak már élő víze van, és nem úgy jár, azt mondom, a hit kútjához is, hogy mindig mennem kell egy kicsit meríteni, hogy akkor legyen vizem, mert már megint nincs. Ezt Jézus ugye máshogy így fejezi ki, hogy élő víznek forrásai ömlenek annak belsejéből, akik hisznek ő benne. Azoknak van egy forrás élményük. És végső soron azt láthatjuk, hogy az emberi tragédia és nehézség, ami ott volt a samáriai asszonyban, hogy úgymond zátonyra futott az élete, a kapcsolataiban láthatjuk ezt, a boldogság keresése. És azt, hogy mondjuk azt is szoktuk mondani, hogy ugye délbe ment vízért, nem akkor szoktak oda járni, egyfajta megszégyenített helyzetben volt, megvetett helyzetben volt. És Jézus pedig pont vele akart találkozni, és vele akart beszélgetni. Így változtat meg Krisztus minden egyes emberi tragédiát, átváltoztat örömmé, mert ez az asszony akkor örült. Úgy ment el a kúthoz, hogy szomorú volt, és úgy ment el a kúttól, hogy örült. És ő, aki egy közösségben az utolsó helyen van, vagy legalábbis megvetett, ő fogja vinni az örömhírt a Samária beliekhez, itt van Krisztus. Tehát átalakul az ő helyzete, kimozdít, elindít, és felszabadít másokat arra, hogy higgyenek Krisztusban. Ő az, akinek pont az ellentétes oldalon lenne a helye, akinek meg sem lenne szabad mozdulnia, el sem indulhatna egy közösségben, hogy ő szóljon valamit, és ő szabadít fel másokat. És aztán később mondják, hogy nem a te beszédedre hiszünk már, hanem mert mi is meggyőződtünk róla. Tehát így alakítja át Jézus, ha így nézzük ezeket a határokat, amelyekben mi emberek sokszor belekeveredünk, saját hibáink, mint Samária asszony saját életének története és kudarcának hibája okán, illetve más örökölt helyzetekből, vagy úgymond olyan hitbeli struktúrákból, amelyekből mi nehezen tudunk átmenni egyik oldalról a másik oldalra. Tehát a samáriai asszony így lesz örömhírvivő, hitet adó, és itt van a másik, hogy példa. Példa arra, hogy lehet változni, és Isten is akar bennünket változtatni ezen az úton. És így azt is láthatjuk, hogy egymást azért kell, hogy megismerjük, vagy találkozzunk, mert találkozás által történik ez a változás, és ez a találkozás emberi is, mint ahogy Jézus emberként volt jelen, másrészt pedig isteni is, mert Jézusban ott volt Krisztus, a megváltó, és ez a kettő mindig együtt mozdul. Az emberileg való találkozás és az isteni jelenlét. Ez a kettő együtt adatik, és akkor lelhetjük meg igazából azt az állapotot, hogy Isten lélekben és igazságban imádjuk, ha ezt a kettőt tisztán tudjuk megtartani. Az emberi találkozásainkat is, illetve az Istennel való találkozásunkat együtt tud hatni. Isten adja meg így számunkra az elkövetkezendő héten az ő áldását, amikor egymás templomába megyünk el, és hallgathatjuk az isteni szót, és ihatunk az élő forrásból. Amen. Imádkozzunk, és imádság közben csendes percet tartunk. Majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Látod, Istenünk, hogy sokfajta elhatárolódás van bennünk önmagunk iránt, a másik ember iránt, vagy közösségek iránt, hitrendszerek iránt. De köszönjük, hogy egy nagy közösség tagjai vagyunk, amely egyetemes, az Istent keresők közösségének tagjai vagyunk mindannyian. Hát, hogy lélekben tudjuk ezt a hatalmas szabadságot most megérteni, hogy Isten minden keresőnek az Istene, minden élethelyzetben levő embernek szabadítója, és minden szomorúságból, elvetettségből vagy megaláztatásból kihozó Isten, aki ismét visszaadja az életnek az értelmét, az emberi kapcsolatainkat újjáteremti, és megtisztítja a szívünket, a lelkünket, hogy tiszta lélekkel tudjuk őt imádni. Így kérjük Istenünk, hogy tisztíts meg a mi lelkünket is, hogy lélekben és igazságban az elkövetkezendő időben keressünk téged. És amikor megfáradunk a különböző gondolatok vagy érvek és rendszerek végig gondolásába, jusson eszünkbe, hogy te nem azt kéred, hogy mindent A-tól Z-ig higgyünk és fogadjunk el, hanem azt kéred, hogy veled találkozzunk, hogy az élő forrásból ígyunk, hogy ne a kutak vizét meregessük hatalmas nagy korsóinkkal, és ne fáradjunk bele ebbe, hanem ígyunk az élő vízből, hogy életünk legyen. Így kérjük, hogy formáld a mi életünket, gyógyíts bennünket a veled való élő találkozásra. Ülj le a mi életünk útjánál is, beszélgess velünk a mindennapokban, hogy hallhassuk a prófétai szót, amely nekünk szól, amely a lelkünket nyitja meg, ahol őszintén tudunk szólni, igazat szólni te előtted. És így kérjük, hogy lelkeddel teremts bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Áld meg minden felekezetet, gyülekezetet a világban, a Krisztus hívők egységét te munkád. Légy azokkal, akik hátrányos helyzetben vannak, szenvednek hitükért. Add, hogy türelmesek legyünk egymás iránt, megértők, egymás életútját elfogadók, mert ezen keresztül érkeztünk meg a te jelenlétedbe. Légy betegeinkkel, légy az ő gyógyítójuk, és növeld a mi hitünket, hallgass meg egyéni imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig vegye a gyülekezet Istenünk áldását. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Amen. Áldás, békesség.